Akkor itt a kezdés ideje, szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk az újjászületés. Ugye Jézus használta ezt a fogalmat. Ugye megemlítem, hogy kicsit elgondolkoztam azon, hogy a múlt alkalommal ugye arról beszéltünk, hogy bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy helyesebb lett volna megcserélnem a sorrendet, mert talán ezek a fogalmak is, hogy bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat jobban érthetőek ezután a téma után, amiről ma beszélünk. Akinél van Biblia, nyissuk ki János evangélium a 3. fejezeténél. Itt találjuk ugyanis Jézusnak azt a beszélgetését, ahol ő az újjászületésnek a szükségességéről szólt. Úgy haladunk végig rajta, hogy megállunk és megbeszéljük, hogy miről is van itt szó. Tehát János evangélium a 3. fejezetéből fogunk olvasni az 1. verstől. Volt pedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha Isten van vele. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy farizeus, ugye ez már sokszor szóba jött, annak csak ma van ilyen rossz csengése a fülünkbe, ugye azzal legyen értékű, hogy képmutató, de ugye a farizeusok a legvallásosabb elitet képezték Jézus korában. A jelentése az, hogy elkülönült, akik ugye annyira a vallásuk előírásaihoz szigorúan ragaszkodtak, hogy elkülönültek úgymond a tisztátalan világtól. És az pedig, amit olvastunk, hogy főember, a zsidók főembere, a főember az azt jelenti, hogy a Sanhedrinnek a tagja. A Sanhedrin egy 70 tagú testület volt. Ugye a zsidók ekkor a római birodalmon belül, ugye Judea provinciájában éltek, főleg még ugye Galileában is volt zsidó lakosság, és a Sanhedrin egyfajta önkormányzat volt, amit a rómaiak engedélyeztek számukra, mert nagyon tisztelték a Nagy Sándori Hellén hagyományokat, aki szintén kiváltságokat adott a zsidóknak. Ugye akik jobban ismerik az evangéliumokat, azok biztos emlékeznek rá, hogy egyhez nem volt joga a Sanhedrinnek, hogy halálos ítéletet végrehajtson. Azt jóvá kellett hagyatni a római helytartóval. Tehát ez a Nikodémus a nagyon tisztelt 70 tagú testületnek volt a tagja, tekintélyes ember. És olvassuk csak el még egyszer, hogy Jézushoz ment éjjel, és mit mondott néki? Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha Isten van vele. Mindnyájunknak föltűnik, hogy éjjel ment Jézushoz. Ugye ez azt jelenti, hogy óvatosságból. Ugye már kezdettől fogva nagyon szemben állt Jézussal a zsidó vallásos elit, a papok és a vallási vezetők, írástudók. Ugye előzőleg olvassuk itt a 2. fejezetben, hogy Jézus megtisztította a templomot, ugye a pénzváltóktól, az árusoktól, és hát ez nagy ellenkezést váltott ki a templom uraiból. És ez a Nikodémus, ugye, aki hát nek nagy tekintélye volt, és felelős volt azért, hogy ő kivel és mit beszél, óvatosságból, hogy ne keltsen feltűnést, ne hívjon ki maga ellen ellenkezést, éjjel kereste meg Jézust. Amit így fordít a Bibliánk, hogy mester, hogy így szólította meg Jézust, az az eredeti szövegben rabbi. Jézus sohasem járt a rabbik iskoláiba. Azzal, hogy Nikodémus így szólította meg őt, hogy rabbi, a tiszteletét fejezte ki Jézusnak a személyisége, a magasrendű, erkölcsi tartalommal rendelkező tanítása iránt. És próbáljuk egy kicsit így a fülünket élesíteni, hogy mi volt ebben, amikor így szólította meg Jézust: Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Ugye érezzük azt, hogy ez egy óvatos közeledés volt Jézushoz nagy tisztelettel, és volt benne egy meggyőződés is, amit mint egy intelligens írásokat ismerő hívő ember megfogalmazott, hogy ilyen jeleket, amiket te teszel, senki nem tehet, csak ha az Isten van vele. És te kétségtelenül Istentől jöttél tanítóul. De ha megfigyeljük ezt a kifejezést, hogy Istentől jöttél tanítóul, ugye ez vonatkozhatna prófétára, akit az Isten elhívott, hogy népének tanítója legyen, de ebben az időben a zsidó nép körében nagyon erős volt a messiási várakozás. Ha valaki esetleg visszaemlékszik, hogy Lukács evangéliumában mit olvasunk, hogy amikor Jézust bemutatták a templomban, ugye akkor az a bizonyos Simeon is azt az ígéretet kapta, hogy nem hal meg addig, míg meg nem látja a messiást, és még többet mond, hogy ott volt egy Anna nevű idős proféta asszony, és miután Jézust bemutatták a templomban, és Simeon bizonyságot tett róla a Szentlélektől ihletett szavakkal, azt olvassuk, ő elment, és Jeruzsálemben mindenkinek szólt, akik a váltságot várták. A váltságot az azt jelenti a szabadulást. És emögött az áll, hogy Dániel nevezetes proféciája, amit Dániel könyve 9. fejezetében találunk, amely jelkép és szimbólum nélkül kimondta, hogy a Jeruzsálem újjáépítése, babiloni fogság utáni újjáépítése felől való szózat keletkezésétől 483 esztendő van a messiás fejedelemig. Ugye, akik ismerték ezt a jövendőlést, azok komolyan vették, hogy ez időtájt kell megjelennie a messiásnak. Úgyhogy Nikodémus kérdése mögött, hogy azt mondta, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és ezt többes számban fogalmazta, ami arra utalt, hogy tulajdonképpen minden gondolkodó vallásos zsidónak ez a meggyőződése. Ugye az volt benne, hogy szeretnénk tudni, hogy te ki vagy. És igazából bujkált benne az a kérdés, hogy csak nem te vagy a messiás. Mert ahogy mondtam, Istentől jött tanító, lehet akár egy proféta, de lehet akár maga a messiás is, mivel éppen erre az időre várták Dániel proféciája alapján. És azt olvassuk a következő versben, felelt Jézus is mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ha most megfigyeljük ezt a szöveget, akkor nekünk úgy tűnik, hogy ez nem volt felelet valójában arra, amit Nikodémus mondott, mintha Jézus egész másról beszélne, nem? Ő ezt mondta, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és volt ebben egy ilyen néma kérdés. Jézus meg, mintha egész másról beszélne, azt mondta, bizony-bizony mondom néked. Amikor Jézus így kezdte egy kijelentést, hogy bizony-bizony mondom néked, ez rendkívül hangsúlyos, nyomatékos kijelentést jelent, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát. És itt találkozunk először ezzel a fogalommal, amiről ma szeretnénk beszélni, hogy újjászületés. Rögtön megemlíteném, hogy van egy érdekessége ennek a, ugye az új szövetség eredetileg görög nyelvű, és az eredeti görög kifejezés az úgy is fordítható, hogy újjászületés, de úgy is fordítható, hogy felülről születés. Mind a kettőt jelenti. Tehát egy ilyen érdekes utalás van benne, hogy ez újjászületés, de már az is benne van, hogy egy különleges születés, nem éppen testi születés, mert ez egy felülről születés. És akkor feltenném azt a kérdést, tényleg nem volt összefüggés Nikodémusnak a megszólítása és a burkolt kérdése, valamint Jézusnak a megszólalása között? De ez a fogalom, hogy Isten országa, vagy Isten uralma, ez a legszorosabban összefüggött a messiás eljövetelével. Mert a messiástól várták azt, hogy felállítja Isten országát. Itt is az eredeti kifejezés Isten királysága, Isten uralmát. Ugye úgy várták a messiást, mint aki majd Izraelt az elnyomóktól megszabadítja, és újra Isten uralma alá helyezi. És ezt gondolom itt sokaknak ismerős, sokan régóta részt vesznek ezeken az alkalmakon. De hát azt hiszem, tudjuk azt, hogy a zsidó nép teljesen evilági értelemben képzelte el, hogy a messiás Izraelt visszahelyez Isten uralma alá. Borzasztó megalázónak érezték, hogy a rómaiak uralma alatt vannak. Egyszer például Jézus beszélgetett velük, és azt mondta, hogy akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek. Erre felháborodtak, és azt mondták, hogy Ábrahám, a mi atyánk, sose szolgáltunk senkinek. Hogy mondhatsz ilyet, hogy szabadok lesznek? Ugye ez mutatja ezt a büszkeséget, pedig hát majdnem, hogy így mondjam, olyan tragikus volt, hogy ezt mondták, hiszen hát nyilvánvalóan rómaiak uralma alatt voltak, mégis azt mondták, mi sose szolgáltunk senkinek. Tehát ők ezt rettenetes, sérelmesnek és visszás állapotnak érezték, és úgy gondolták, hogy a messiás felszabadítja őket a római iga alól. És ugye tudjuk, ilyet is kérdeztek Jézustól, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, mert ezt is borzasztónak érezték, hogy ők erre kötelezettek. És úgy gondolták, hogy a messiás ilyen evilági értelemben teszi őket szabaddá, adja vissza nekik a függetlenségüket, sőt, a nemzetek fejévé teszi, a világ uralomhoz segíti, méltó helyre helyezi Izraelt, a választott népet. És akkor megkérdezem, még most is úgy látjuk, hogy nem volt összefüggés a között, amit Nikodémus olyan közvetve fölvetett, és a között, amit Jézus mondott, mintha csak azt mondta volna, az Isten országa az nem olyan, és az Isten uralma, ahogy ti, farizeusok, írástudók, a Sanhedrin tagja is gondoljátok, ahhoz, hogy valaki ennek az országnak részese legyen, ahhoz újonnan kell születnie. Tehát nagyon is kapcsolatban volt Jézusnak a kijelentése azzal, amit mint egy burkolt kérdést felvetett Nikodémus. És közvetetten utalt is arra, hogy ő valóban a messiás, mint aki hivatott arra, hogy Isten országa, Isten uralma kérdésében véleményt mondjon. És ezután így folytatódik a beszélgetés. Negyedik vers, mondta néki Nikodémus, mi módon születhet az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Mit hallunk ebből a kérdésből? Én úgy érzem, hogy egy kis ingerültséget, nem? Valahogy azt rögtön megérezte Nikodémus, hogy Jézusnak a szava azt fejezi ki, hogy ők Izrael, sőt Izrael tanítói nem felkészültek arra, hogy Isten uralmának a részeseivé legyenek. És őt, mint egy büszke főembert, mint egy büszke farizeust, ez sértette. És ezért egyfajta ingerültség nyilatkozott meg a megszólalásában. Ezt mondta, mi módon születhetett az ember, ha vén, mintha azt mondta volna, hát hogy mondhatsz ilyet, hogy egy idős ember, ugye ebből láthatjuk azt, hogy magára vette. Ezek szerint ő már nem volt fiatal ember, ugye úgy érezte, hogy személy szerint neki is van címezve ez, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, és hát azt mondta, hát egy ilyen idős ember, mint én, hát az hogy született újra, bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és nézzük, hogy mit mondott Jézus ekkor. Ötödik verset olvassuk. Bizony, bizony, mondom néked, felelt néki Jézus, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ugyanazt mondta Jézus, de egy kicsit kibővítette. És még olvassuk azt is, amivel folytatta. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Tehát azt láthatjuk, hogy Jézus türelmesen válaszolt Nikodémusnak, és egy kicsit világosabbá tette számára, hogy mit is értő újjászületésen, de megismételte az ünnepélyességet, a nyomatékot újra hozzátette, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik víztől és lélektől. Ezzel már ugye világossá tette, hogy nem testi újraszületésre gondol, ugye lélektől, ez a szent lélekre utal, a víztől pedig valószínűleg kitaláljuk, hogy a keresztségre utal, amit ugye Jézus előtt már keresztelő János is meghirdetett és gyakorolt, és a Biblia ezt a bizonyos újjászületést és a keresztséget a legszorosabban összekapcsolja. A Tituszhoz írt levélben például azt írja Pál apostol, hogy a keresztség az újjászületés fürdője. Csak úgy megjegyzem egy pillanatra, érdekes módon a kereszténységben most mégis inkább a testi születéshez kapcsolódik a keresztség, de eredetileg Jézus kijelentése szerint az a lélektől születéshez, az újjászületéshez tartozik. Újra megismételte, hogy ennélkül nem léphet be az ember Isten országába. Megkérdezem, fontos kijelentés ez? És úgy megkérdezem egy pillanatra, hogy általában a kereszténység körében ez egy olyan tudatos dolog, vagy egy olyan tudatosult, vagy közismert dolog, hogy üdvösség, vagy Isten ország, ugye így váltó fogalomként szokták használni, hogy újjászületés nélkül oda az ember nem léphet be. Ugye az ember úgy elszomorodik, hogy Jézusnak ez a fontos tanítása, amit ő kétszer megismételt, hogy bizony-bizony mondom néked, nincs a köztudatban. Nincs a köztudatban az, hogy újjászületés nélkül az ember nem alkalmas az Isten országára, nem lehet az üdvösségnek a részese. És akkor Jézus még így magyarázta tovább, ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, ne csodáld, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. Ugye tudnunk kell, hogy az eredeti szövegben a szárx görög szó szerepel, ez pedig nem csupán ezt a testet jelenti egyszerűen, hanem a megromlott, önzéssel fertőzött természetet. Szó szerinti jelentése az, hogy hústest, de az átvitt értelmű jelentése végig a Bibliában az, hogy a megromlott, önzéssel fertőzött emberi természet. Szeretnék erre példát mondani, például amikor azt mondja a Biblia, hogy akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Hát nem erre a fizikai testre gondol, itt is a szárk szó szerepel, hanem akik ebben az önzéssel átszőtt természetben vannak, így ebben a mi voltukban nem lehetnek kedvesek Isten előtt, hanem szükséges újonnan születniük. Ugye ugyanezt a gondolatot foglalja magában. És azt mondja Jézus, ami testtől született test az, vagyis azt mondja, hogy minden ember fertőzött az én középpontuság hajlamával, tehát lehetnek a szüleink a legjobb, legkiválóbb emberek, de ezt az alapvető hajlamot mégis örökítik az utódokra. Mindenki, aki születik, az magával hozza, ugye, ahogy Pál apostol mondja, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát ez egy egyetemes emberi örökség. Sokszor emlegetem a jó magyar közmondást, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Hogy önmagának kedvezzen az ember, ez az ösztönös hajlama. Ezt mindannyian hozzuk magunkkal. És Jézus azt mondja, a testi születéssel ilyenek vagyunk. Ez nem jelent az Isten szemében kárhozatot, ezért az Isten nem tekint senkit vétkesnek, mert erről senki nem tehet, de nem alkalmas így ebben az állapotban az Isten országára. És azt mondja, de ami lélektől született, ami a Szent Lélektől született, lélek az. Tehát azt mondja, ha az Isten lelke átalakítja belülről az ember gondolkodását, lelki világát, cselekvési törvényét, az más. Akkor az már egy más törvényhez igazodik, az egész gondolkozás módja a cselekvése. És azért olyan szeretettel mondja Jézus Nikodémusnak, ne csodáld, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. Mintha azt mondta, ne ütközz meg rajta, vagy ne fogadd értetlenül, hogy azt mondom, nem tudja a természetét megváltoztatni önmagában senki. Van egy nagyon találó hasonlat, a Jeremiás próféta könyvében felteszi a kérdést. Azt mondja, elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, vagy a párduc a foltosságát? Ugye költői kérdés, mindenki tud rá válaszolni. És így folytatja, úgy cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Ez nem csak az örökségre mutat, hanem már a szokás törvényére is, de az Isten lelke nélkül nem tudunk más tenni, mint hogy az, ami az ösztönös hajlamunk, annak engedünk, és akkor végül ebből szokás lesz, szokás törvénye lesz, és ezt mi magunktól megváltoztatni nem tudjuk. És Jézus még valamit hozzáfűzött mindehez, és ezt olvassuk a 8. versben. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nagyon érdekes ebben ez a szó, hogy mindenki, tehát mintha azt mondaná Jézus, hogy itt egy olyan törvényszerűséget mond ki, ami minden újjászületésnél igaz. És itt is van egy szójáték, épp úgy, mint ahogy maga az újjászületés szó azt is jelenti, hogy újjászületés, meg azt is, úgy is lehet fordítani teljes jogon, hogy felülről születés. Itt is van egy szójáték, mert ami az a pneuma görög szó, amit így fordít, hogy szél, az valóban jelent szelet is, de ugyanez a szó jelenti a Szent Lelket is. Tehát így is fordíthatnánk, a lélek fúj. És azt mondja, annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy, és így van mindenki, aki lélektől született. Tehát, mintha Jézus azt mondaná, ez egy ember számára nem teljesen megfogható és követhető titokzatos folyamat, ahogyan a Szentlélek átalakítja az ember gondolkodását, cselekvési törvényét. Ezt senki nem tudja egész pontosan, hogy így mondjam, nyomon követni, nemhogy a másik életében, meg a sajátjában sem. De azért mégis azt mondja az írás, hogy valamit lehet érzékelni, mert a szél fúj. Ugye a széllel is hogy vagyunk, a szelet nem tudjuk megfogni, de a zúgását halljuk. Azt mondja, a szél fúj, annak zúgását hallod. De azt már nem tudod honnan, hova megy, markódba fogni, és pontosan követni nem tudod. És azt mondja, így van, érzékeli az is, akivel történik, meg még mások is észreveszik, hogy valami ott változik az emberben, de mégis olyan titokzatos és csodálatos ez a folyamat, amit egyedül az Isten lelke tud elvégezni. És nézzük akkor a következő Biblia verset, hogyan folytatódott a beszélgetés. Felelt Nikodémus is, mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Nos, mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mi módon lehetnek ezek? Mintha most már lecsendesedett volna ugye Nikodémusnak a berzenkedése, és mintha olyan most már nyitottabb szívvel ezt a kérdést tenni föl, hogy hát mi módon lehet ez? Mintha azt mondaná, most már tényleg érdekelne, most már szeretném közelebbről tudni, hogy hát mi módon lehet ez, hogy történik mégis ez a titokzatos folyamat? És ekkor Jézus egy szelíd szót fűz bele, amiben ezt mondja, Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? Ugye ez csak egy ilyen szelíd helyreigazítás volt Jézus részéről, de szeretném megkérdezni, sok vallást tanítónak, vagy sok keresztény tanítónak is nem lehetne feltenni ezt a kérdést, hogy a hit, a kereszténység tanítójaként neked ez ismeretlen fogalom, hogy újjászületés? És csodálkozva kérdezett, hogy mi módon lehet ez? És Jézus utána azt mondja, hát mindenki csak arról tud másoknak szólni, amit ő maga ismer, és amit lát, arról tud bizonyságot tenni, amit tapasztal. És azt már magát is belevonja, amikor azt mondja, mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el, mintha azt mondaná, nem mindenki fogadja be és fogadja el ezekről a mély lelki igazságokról szóló bizonyságtevést. És amikor azt mondta Jézus, ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek. Ugye itt úgy finoman utalt rá, hogy érzékelte ő Nikodémus szavában, hogy egy ilyen büszke visszautasítás, hitetlenkedés volt benne. Azt mondta, a mennyeiekről szólok, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? És megkérdezem, ezzel utalt megint Jézus arra, hogy kicsoda ő a valóságban? Ugye milyen finoman vezette ezt a beszélgetést, ugye nem utasította vissza azt, amit Nikodémus mondott, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és csak finoman kezdett rámutatni, igen, ő hivatott arra, hogy az Isten országáról szóljon, és ki alkalmas oda, hogy arra bemenjen, és ki nem, és ő majd mennyeiekről is fog szólni, mert ő arról tesz bizonyságot, amit tud, amit látott, mert ő a valóságban a mennyből jött. Ezek a közvetett finom utalások mind benne voltak Jézus szavaiban. És még folytattam, 13. vers, és senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállt alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Na most már egész egyértelmű lett Jézus szava, nem? De olyan finoman oldotta meg mégis, mivel Nikodémus nem tette fel nyíltan neki a kérdést, hogy csak nem te vagy a messiás, ő is csak burkoltan és közvetve válaszolt, nem nevezte magát néven, de Nikodémus óvatosságának megfelelően ő is óvatosan beszélt, és csak közvetve vezette szépen, tapintatosan Nikodémust, de most már egyértelműen azt mondta, hogy az emberek közül senki sem ment fel a mennybe, de az, aki a mennyből szállott alá, az emberfia, aki a mennyben van. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy nevezte Jézus magát legszívesebben földi életében, hogy beszélt magáról, mint az emberfiáról. De azt már nem biztos, hogy mindenkinek ismerős, hogy ez Dániel könyve 7. fejezetéből idézte, és ez egy messiási cím volt. Ott van szó arról, hogy az emberfia jön az ég felhőiben. És még egy nevezetes messiási zsoltár van, a 8. zsoltár, abban a messiásról szintén, mint az emberfiáról van szó. És ezzel azt hangsúlyozza, hogy a mennyből jött, de emberré lett. Látjuk, hogy Jézus milyen tömören tudott szólni. Benne volt az, hogy ő a mennyből jött, tehát valójában ő a messiás, mert a próféta ember, ugye emberek közül hív el Isten prófétául, de ő viszont a mennyből jött, a mennyből szállott alá, de ugyanakkor emberfia. Tehát utal arra, hogy a messiás a mennyből jön, de emberfiává lesz, emberi természetet, emberi testet ölt magára. És ezután folytatta Jézus, és most mondta el a legmélyebb magyarázatot, és most válaszolta a legmélyebbre hatolóan arra, hogy mi módon születhet újjá az ember. Így olvassuk a 14. versben. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Megkérdezem, Jézus itt már teljes választ adott tulajdonképpen arra, hogy kicsoda ő? Mielőtt erre a Mózes meg a kígyó történetre kitérnék, szeretnék rámutatni, hogy ugye először azt mondta, hogy a mennyből szállott alá, de embernek fia. Aztán ugye utalt erre a Mózes történetre, amire visszatérünk. Aztán azt mondta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye már arra utalt arra, hogy örök életet kiadhat próféta, nem csak a messiás, csak az isteni szabadító is, hogy nem földi országot akar felállítani, sokkal többet akar adni, örök életet. És aztán, amikor azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ezzel már kimondta, hogy ő tulajdonképpen ki. Isten egyszülött fia, aki a mennyből szállott alá, és emberfiává lett, és amikor így folytatta, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, tehát kimondta, hogy őt az atya küldte, ugye több, mint Istentől jött tanító, ő az Isten egyszülött fia, akit az atya küldötte világra, és milyen fontos volt, nem azért küldte a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ ő általa. A zsidó főembernek ez is egy nagyon fontos kinyilatkoztatás volt, mert ők azt várták a messiásról, hogy majd megbünteti az ellenségeiket, igazságot szolgáltat, és majd kárhoztatja az ellenségeiket, őket pedig felemeli. És ezzel Jézus arra mutatott rá, hogy nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hogy ítéletet tartson, hanem hogy azt a szabadító evangéliumot, jó hírt hozza, hogy megtartassék a világ általa. És figyeljünk meg még egy szót, a világ. Sajnos ebben az időben a zsidóság úgy gondolkozott, hogy az üdvösség az ő kiváltságuk. És esetleg némelyek a pogányok közül üdvözülnek, de a pogányságot azt elveszettnek tekintették. És úgy gondolták, hogy a messiás speciálisan őértük, nekik, hozzájuk jön, őket fogja fölemelni. És Jézus pedig arról beszélt, hogy a messiást azért jön, az atya azért küldte az ő fiát a világra, hogy megtartassék a világ ő általa. Tehát a messiás nem egyszerűen Izraelnek jön, hanem a világnak jön, minden népnek, minden ember számára jön. És újra a 18. versben megismét, hogy Isten egyszülött fia. És akkor röviden most térjünk ki arra, aminek óriási mélységei vannak, de most csak a, hogy így mondjam, a lényegre szeretnék rámutatni, ez a hasonlat, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Amikor ezt a kifejezést olvassuk, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie, szerintem többünknek valami eszébe jut, hova emelték fel ezt az ember fiát a keresztre. De miért használta ezt a hasonlatot, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában? A történetet el lehet otthon olvasni, aki akarja, jegyezze fel, Mózes 4. könyve 21. fejezetében. Mózes 4. könyve 21. fejezetében találjuk ezt a történetet, hogy az izraeliták, mint megannyiszor, ugye, amikor Mózes hozta ki őket Egyiptom földjéről, és vezette az ígéret földje felé, megint lázadoztak, és keserűen panaszkodtak, és annyira hálátlanok voltak, annyira zúgolódtak, hogy Isten megengedte, hogy egy rövid időre meglássák, milyen az, amikor Isten nem oltalmazza őket, mert ezt nem becsülték, hogy a pusztában minden nap ételük van, ha kell, kősziklából fakad nekik víz, hogy felhő és tűzoszlopban oltalmazza őket az Isten, és elvonta az oltalmazó kezét, és megengedte nekik, hogy megtanulják, hogy milyen az, ha isteni védelem nincs, amit ők nem becsülnek. És azt olvassuk, hogy egy ilyen pusztai mérges kígyófajta, tüzes kígyók lepték meg a tábort, amelyneknek halálos volt a marásuk. De a kegyelmes Isten nem hagyta, hogy itt reménytelenül pusztuljanak, hanem egy nagyon érdekes és első hallásra furcsának tűnő utasítást adott Mózesnek. Azt mondta, hogy készítse el ezeknek a tüzes kígyóknak a mását ércből, tűzzék fel egy póznára, állítsák föl a táborban, és aki erre a kígyóra föltekint, az meggyógyul. Semmi más nem kell tenni a gyógyulás reményében és kérésével feltekinteni erre a kígyóra. Hadd tegyen föl a kérdést, mi ebben a megdöbbentő? Vagy mi ebben a furcsa? Valaki meg tudná fogalmazni? Kígyó. Hogy kígyó? Igen? Tessék, te is ezt. Aha, igen, az is eszébe juthatna az embernek, hogy mintha valami bálvány lenne, de legfőképpen az, hogy kígyó, és a kígyó minek a jelképe a Bibliában az első bűneset óta? A bűnnek a jelképe. A bűnnek és Sátánnak a jelképe. És félreérthetetlen ugye a szöveg összefüggésből, hogy kit jelképezett ez a kígyó. Mert azt mondta, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Akkor kit jelképezett ez a kígyó? Így van, magát Jézust jelképezte, és akkor nem furcsa, vagy nem olyan majdnem botránkoztató, hogy a bűn és Sátán jelképe az is Krisztus párhuzamba állítja, hogy neki aképpen kell a keresztre felemeltetnie. Szeretnék egyetlen Biblia verset olvasni, amelyre tökéletes választ ad, de egyben megrázó és megrendítő választ. Ezt a Korintusiakhoz írt második levélből fogom olvasni. Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetéből a 21. verset olvasom, egy rövid mondat. Ezt mondja, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Elég megrázó vers. Azért jelképezi a keresztre feszített Krisztust, illetve jelképezte az a bizonyos kígyó, mert az ember fiának, a földre jött megváltónak megváltót, az atya bűnnét teszi érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És olyan, így különösen dráma, hogy aki bűnt nem ismert, aki soha nem vétkezett, aki emberfiaként az emberi természetben soha egyetlen egyszer a gondolat, az érzelem árnyalatával sem válaszolt a kísértésekre, akinek egyetlen önző indítéka és önző cselekedete nem volt, ő a bűnösök helyére került, mint minden emberi bűnnel megterhelt, mint a bűn elkövetője. Ezért jelképezte őt kígyó. Mert aki bűnt nem ismert, annak bűnné kellett lenni érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezt nem szeretném most tovább részletezni, de itt van az evangéliumnak a legnagyobb mélysége. Azt tudom mondani, hogy Jézus tulajdonképpen azt mondta Nikodémusnak, aki ezt megérti, aki ebbe belegondol, aki ezt felfogja, az elszakad a maga önzésétől. Annak a lelkében valami nagy változás történik. Egyszer valaki ezt így fogalmazta, hogyha belegondolunk abba, hogy mi is történt ott a kereszten, akkor az a büntetés, amellyel az Atya Krisztusban a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a tulajdon bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, elszakadjunk attól a bűntől, amelyért Krisztus ezt a halált szenvedte. Tehát ebből az is következik, hogyha a Krisztus haláláról szóló és a Krisztus helyettes áldozatáról szóló igehirdetés nem világos, nem hangzik erővel és világossággal, akkor valódi újjászületés is kevés lesz. És szeretném megkérdezni, tényleg a keresztről való beszéd, amiről azt mondta Pál apostol, a keresztről való beszéd Istennek ereje, ez tényleg olyan nagyon hangzik a keresztény igehirdetésekben, és olyan nagyon világos minden keresztény számára, és olyan nagyon megrendítő és megszólító. Ugye a kereszt a leggyakoribb keresztény jelkép, de a legkevésbé megértett dolog. Vagy a legkevésbé hat sok-sok hitvallás szerint keresztényre, akkor ne csodálkozzunk, hogy kevés a valódi újjászületés. És kívánom, hogy akik itt vagyunk, mindegyikünkben vágy ébredjen, hogy ezt a keresztről való beszédet jobban, mélyebben megértsük, ezt az egész helyettes áldozatot, a helyettes áldozat titkát, mert amikor az ember ezt teljesen belülről érti meg, akkor ez egy nagy és mélységes változást idéz elő az egész személyiségében, ha kinyitjuk ezelőtt az értelmünket és a szívünket. És akkor térjünk vissza egy pillanatra a Nikodémussal való beszélgetéshez, illetve magának Nikodémusnak a személyéhez. Tehát János evangéliuma 3. fejezetéből olvastunk. Ugye ezt az igét mindenki ismeri, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a legismertebb bibliavers az Új Szövetségből, de látjuk, hogy ez még nem jelenti azt, hogy ez tökéletesen megértett. Ugye már csak arra is utalnék röviden, hogy az emberek rendszerint megütköznek azon, hogy hát ha Isten a szeretet, akkor hogy adhatta oda a fiát ilyen halálra? És valahogy úgy képzelik ezt olyan emberi módon, hogy ugye úgy gondolják, hogy az atya tartja az igazság jogarát, ő haragszik az emberre a bűn miatt, Jézus meg irgalmas, Jézus meg szereti az embert, és akkor Jézus a tulajdon áldozatával gyakorol érzelmi nyomást az atyára. Ugye erre utal az a szó, hogy engesztelés, engesztelő áldozat. Megjegyzem, nem jó fordítása, nem jó visszaadása a bibliai kifejezéseknek, mert azt sugallja, hogy a Jézus engeszteli az atyát a mi bűneink miatt. De itt egész mást olvasunk. Úgy szerette Isten az atya a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát a Biblia nem Jézus áldozatáról beszél, amivel ő engedékenységre bírja a bűnös emberiség iránt az atyát, hanem a Biblia az atya és a fiú áldozatáról beszél. És ebben az áldozatban, ahogy olvassuk a Bibliában, békesség tanácsa volt kettőjük között. Azt hiszem, mindnyájan érezzük, hogy olyan mélységes dolgok vannak ebben a rövid, tömör párbeszédben, hogy ezt lehetetlen is teljesen kifejteni, de azért vágyat ébreszthet bennünk, hogy ezeknek a titkaiba mélyebben belehatoljunk. És még egy rövid pár szó, ahogyan ez a beszélgetés véget ért. Így olvasom a 19. verstől a 21-ig. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság-e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszok voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ugye Jézus itt azt magyarázza közelebbről, amit mond a 16. versben, hogy aki hisz ő benne. És itt rámutat arra, hogy mi múlik az, hogy az ember hisz vagy nem hisz. Ugye azt mondja Jézus, hogy ezeket az kíván közelebbről ismerkedni, aki inkább szereti a világosságot, mint a sötétséget. És érdekes ez a kicsi szó, hogy inkább. Amivel Jézus utal arra, hogy mivel bűnnel fertőzött a természetünk, egyikünkről sem mondhatjuk, hogy csak a világosságot szereti. Az ember hajlik a másik irányba is. De azt mondja, az a kérdés, hogy az ember mit szeret inkább. Amikor találkozik a világossággal, akkor is, mikor ott van egy konfliktus az önző kívánságai és az igazság világossága között, akkor melyiket szereti inkább? Még ha őt megítéli is, még ha őt változásra készteti is, mit választ inkább? Melyiket szereti inkább? És aztán így folytatta Jézus, aki hamisan cselekszik, az gyűlöli a világosságot, aki ragaszkodik a maga hamis cselekedeteihez, az inkább meg se hallgatja, inkább oda se megy a világosság, nem is akar róla tudni. De aztán azt mondja, hogy aki pedig igazságot cselekszik, akik az igazság vonz, az kimegy a világosságra, még ha őt megítéli is, még ha tőle életváltoztatást kíván is, szívesen megy a világosságra. Hát eddig vettük a Nikodémussal való beszélgetést, tudom, hogy ez egy kicsit nehéz volt, és nagyon mély gondolatok voltak, de most térjünk át a Nikodémus személyére. Ő mégig hallgatta ezt a beszélgetést, és a történet nem folytatódik azzal, hogy Nikodémus milyen következtetést vont le ebből. És utána olvassuk, hogy Jézus ugye járja Júdea, majd Galilea, Samária, majd Pérea falvait, városait, és Nikodémusról nem hallunk, hogy ő, akivel Jézus ezt az egészen mély beszélgetést folytatta, ő vele mi történt? Hitte ennek a bizonyságtételnek? Elfogadta-e, hogy Jézus a messiás, vagy pedig nem fogadta el? Minden esetre nem csatlakozott Jézus tanítványai csapatához, ennek semmiféle nyoma nincs. De a János evangélium a 7. fejezetében mégis találunk egy nyomot. János evangélium a 7. fejezetében arról olvasunk, hogy már a Sanhedrin részéről már sokkal korábban akartak Jézussal szemben föllépni, parancsot adtak, hogy fogják el Jézust, mármint a főemberek, és így olvassuk a 45. verstől, János evangélium 7. fejezet 45. verstől. Némelyek pedig közülük akarták őt megfogni, de senki sem vetette rá a kezét. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondták azok őnékik, miért nem hoztátok el őt? Őt. Feleltek a szolgák, soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Mint ha azt mondták volna, hát képtelenek voltunk mi ezt a parancsot teljesíteni, mert mi is csak lenyűgözve ültünk és hallgattuk őt. Feleltek néki a farizeusok, vajon ti is el vagytok hitetve? És érdekes, hogy jellegzetes, hogy mit mondtak. Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Na itt a tipikus farizeusi büszkeség. Azt mondták, na közülünk valaki hitte ő benne, ti is el vagytok hitetve, de ti nem ismeritek a törvényt, nem értitek a vallás dolgait, ez a sokaság átkozott. És ekkor megszólal Nikodémus, itt látjuk ugye, hogy ő is a Sanhedrin tagja, éppen most vetették ki, hogy vajon a főemberek közül valaki hitte ő benne. Nem tesz ugye a nyílt hitvallás, de a következőt mondja. Mondta nékik Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, és egy volt azok közül. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Feleltek és mondták neki, vajon te is Galileus vagy-e? Ugye akkor már Jézus Galileában működött, és ezért a követőit Galileusoknak is hívták. Tudakozódjál, és lásd meg, hogy Galileából nem támad proféta. És mindnyájan hazamentek. Tehát ugye letorkolták Nikodémust, de azért ezzel a megjegyzésével, hogy elküldtök, hogy fogják el, hát a mi törvényünk, ha mi törvény őrei vagyunk, az nem engedi meg, hogy kárhoztatni valakit, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik. Ez azért elég volt arra, hogy akkor leállt a Jézus elleni hajsza. És itt látjuk, hogy Nikodémusban azért szunnyadt valami, és érlelődött valami. És azután újra csak ott találkozunk vele János Evangélium a 19. fejezetében. János Evangélium a 19. fejezetében úgy olvassuk, hogy amikor Jézus levették a keresztről, akkor egy arimatiai József nevű, ugyancsak főtanácsbeli valaki kérte el Pilátustól a testét, hogy tisztességgel eltemesse a maga sziklasírjába, aki azonban mindeddig csak titkon volt a tanítványa, és a 39. versben pedig ezt olvastuk, tehát János Evangélium a 19. fejezet, 39. vers. Eljött pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és alóéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Mondhatnánk, ez egy óriási érték volt, és Spurgeon azt mondta egy prédikációjában erről, hogy Jézus bűnözőként végezték ki, és királyi temetésben volt része. Ez mutatja, hogy Nikodémus tehetős, gazdag ember is volt. És most, mikor a legveszélyesebb volt, amikor az egész Sanhedrin elítélte, a helytartó elítélte, a néphangulat szembefordult vele, most Arimatea Józsefhez hasonlóan Nikodémus is nyíltan a tanítványának vallotta őt, és a meggyalázott bűnösök között megfeszített Jézust Arimatea és Józseffel együtt ők temették el nagy végtisztességgel, nagy tisztelettel. Valaki gondol valamire, hogy mi lehetett az, ami az újjászületést véghez vitte Nikodémus lelkében, hogy most már nyíltan, egészen nyíltan megvallotta főember létére Jézust? Először csak éjjel ment hozzá, nagyon óvatosan közeledett. Nagyon óvatosan szólalt fel a főtanácsban is, de most már teljesen nyíltan színre lépett, mint Jézus tanítványa és tisztelője. Gondoljunk csak, mit hallott ő abban a beszélgetésben? Amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetni. És mikor megtörtént, Nikodémusban összeállt a kép. Ez volt az, amiről neki akkor éjszaka beszélt. Ő előre tudta ezt, hogy az ő földi küldetésének ez a vége. Erre készült. Ő vállalta ezt, hogy bűnösök közé számláltassék. És Nikodémusnak a gondolataiban a Szentlélek dolgozott, és most már kétely árnyéka nélkül elfogadta őt mennyből jött messiásnak, aki az atya egyszülött fiának, akit ő szeretetből adott a világért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ennek az embernek elég komoly idő, ugye Jézus működése 3,5 év volt, és amikor ő éjjel hozzáment, az a legeleje volt Jézus működésének, ennyi idő kellett, míg az újjászületés beérlelődött benne. És ez egy példa arra, hogy ez lehet akár éveket jelenthet, még több évet is. Másoknál pedig nagyon gyorsan megy végbe. Ahány ember, annyiféle az újjászületés. Mindegyikre igaz. A szél fúj, az zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. És nem értékesebb egyik újjászületés a másiknál. Az a lényeg, hogy megtörténik. Az nem lehet úgy mérni, hogy akinél ez gyorsan végbe megy, az jobban hisz, akinél lassabb nem. Ezt Isten annyira ismeri egy embernek a származását, a születés előtti befolyásokat is, a gyerekkorát, az őt ért tapasztalatokat, élményeket, hogy mi mindenen kell neki átjutnia addig, hogy az újjászületés megtörténjék az életében. És a Szentlélek pontosan ehhez alkalmazza az eszközöket, és végtelen türelemmel viszi ezt véghez a véghez az emberben. És ő az, aki ezt az egész folyamatot vezérli. Úgyhogy nem lehet embereket, hogy így mondjam, megtérésre, újjászületésre felszólítani vagy sürgetni. Ezért én borzasztóan szenvedek mindig, mikor az ilyen ma divatos kampány evangelizációkról hallok, hogy van egy nagy gyűlés, mondjuk valahol óriási tömeg, és akkor elhangzik, hogy dönts Jézus mellett, fogadd el Jézust, meg aki meg akar térni. A Biblia nem így beszél az újjászületésről. És az sem igaz, hogy mindenkinél feltétlenül ez egy ilyen drámai fordulattal kell, hogy végbe menjen. És ilyen egészen rendkívüli események váltják ki. Egyszer én is voltam, egy ilyen papi társaság volt. Őszinte emberek voltak, de hát őnek ilyen eszmék voltak a megtérésről. Meghívtak magukhoz, életemben először mentem ebbe a körbe, még majdnem be sem mentem a szobába, még csak az ajtóba álltam, és már valaki így rám szegezte a kérdést, mikor és hol tértél meg? Mintha az olyan dolog lenne, hogy mindenkinek kell tudni mondani egy helyet, egy eseményt, vagy egy dátumot. De ennek ellent mond az, amit Jézus mondott, a szél fúj, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jön, és hová megy, és így van mindenki, aki a lélektől született. De egy dolgot azért nagyon láthatunk, és pedig azt láthatunk, hogy amikor az újjászületés megtörténik, az tényleg más, új ember, más ember. És akkor senki őt visszatartani nem tudja, akkor abszolút nem számít az emberek véleménye, akkor ő neki ez eltörpül, akkor ő ezt ő nyílegyenesen és határozottan vallja és vállalja a Krisztus követésnek az útját. Hát Nikodémusnál is ez volt, nem? Ő, aki először csak éjjel, óvatosan, tartózkodóan, lassan, mikor megtörtént benne, akkor nem volt akadály, nem számított másoknak a véleménye, nem számítottak a veszélyek, akkor ő egy belső meggyőződéstől vezéreltetve ő ment és haladt ezen az úton. Ez egy csodálatos dolog, ez az újjászületés, vagy megtérés, és én szeretnék ezzel kapcsolatban ez még talán belefér az időnkben, egy rövid kis leírást olvasni. Én ennél jobb leírást sehol sem olvastam, hogy tulajdonképpen ilyen egyszerűen és röviden leírni, hogy megy végbe az újjászületés. Így olvasom. A szél zúgása hallható a fák ágai között, a levelek és virágok zizegésében, de a szél maga mégis láthatatlan. Senki sem tudja, honnan jön és hová megy. Van, aki egyáltalán nem tudja meghatározni megtérése pontos idejét és helyét, mégis megtért ember. Amilyen láthatatlanul hozza létre az Úr a szél zúgását, épp olyan láthatatlanul gyakorol állandó hatást a szívre is. És most figyeljünk nagyon, hogy ezt az érzékeny folyamatot hogy próbálja megragadni. Egyesek lelkében először szinte öntudatlanul, lassan-lassan olyan benyomások keletkeznek, amelyek Krisztushoz vonzák őket. Ezeket a benyomásokat az ember rendszerint az elmélkedés, a Szentírás olvasása, vagy Isten igéjének hallása által nyeri. Amikor azután az isteni befolyás mind erősebb és közvetlenebb lesz, a lélek végül hirtelen és örömmel adja át magát Istennek. Sokan ezt hirtelen megtérésnek nevezik, pedig a valóságban Isten lelke hosszú és türelmes munkálkodásának következménye. A szél maga láthatatlan, a hatásai azonban láthatóak, érzékelhetőek. Így nyilatkozik meg a Szentlélek munkálkodása a megtért ember minden cselekedetében. Eddig olvastam, és amikor itt arról olvastunk, hogy a vége az, hogy az ember hirtelen és örömmel, mind a két szó fontos, mindig benne van az öröm, hirtelen és örömmel adja át magát Istennek, ez nem azt jelenti, hogy hirtelen a maga a megtérés. Ugye, ahogy olvastuk, sokszor ellenpéldának hozzák Pál apostolt, ugye, hogy üldözőből tanítvány lett a damaszkuszi úton, amikor őt a feltámadt Krisztus megszólította, tehát egy természet fölötti élmény hatására üldözőből apostollá lett. Csak nem szabad elfelejteni, hogy mit mondott neki az őt megszólító feltámadt Krisztus. Ez a titokzatos mondat hangzott el. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Vigyázat, nem ösztön ellen, az rossz fordítás a Bibliánkban. Ösztöke. Van, aki tudja, mi az ösztöke? Igen, ez a hosszú hegyes bot, amivel böködik az állatok oldalát, hogy haladjanak a csordában előre. És sejtjük, hogy mi lehet ez az ösztöke, abban a kifejezés, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod? A Szentlélek. Ugye, aki ilyen finom késztetéseket, ösztönzéseket ad az embernek, de sohasem kényszeríti a szabad választását, és sohasem veszi el a szabadságát. Ezért nem egyforma az újjászületés két embernél se, mert, hogy így mondjam, még a szél kezd fújni, de ha az ember elzárkózik, vagy ellenáll, akkor a Szentlélek visszahúzódik. De a Szentlélek pontosan tud különbséget tenni az elutasítás és a rugódozás, az ösztöke elleni rugódozás között. Nagyon finom a különbség, igaz? De az Isten lelke ezt pontosan tudja. És ugye, amikor azt mondta Pálnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, akkor ezzel pont azt fejezte ki, hogy valójában te nem akarod elutasítani ezt. De küzd benned a farizeusi büszkeség, a tanítói tisztelete, de nehéz neked egy ilyen igazság szerető embernek ezt elfojtani, elnyomni magadban. Ne folytasd ezt az ellenállást. Mert valójában te nem elutasítani akarod ezt. És sejthetjük, hogy mikortól fogva dolgozott az ösztöke Pálban, még ezelőtt a damaszkuszi út előtt. Ugye, mert azt mondja a Biblia, hogy ő hozzájárult a szavazatával Istvánnak a megkövezéséhez, de azt írja, hogy a főtanácsban, mert ő is a főtanács tagja volt a Sanhedriné, fiatalon, ugye, és ami azt mutatja, nagyon tehetséges és magának tekintélyt szerzett ember volt, hogy fiatalon bekerült, és azt olvassuk, hogy akkor ott Istvánnak az arcát mindnyájan olyannak látták, mint egy angyal arcát. És ő is hallotta, amikor István megkövezésekor azt mondta, látom az Isten fiát állni az Isten hatalmas jobbján, és azt mondta, atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugye egy olyan igazság szerető embernek, mint amilyen Pál volt, ez nem volt egy olyan tapasztalat, ami nyomtalanul eltűnt. És hogyan rugódozott az ösztök ellen? Úgy, hogy öldökléstől lühegve üldözte Krisztus tanítványait. Tulajdonképpen ezzel akarta elnyomni magában ezt az ösztökét, és meg akarta magát győzni, hogy nem, Jézus csak csaló, és ez egy hamis mozgalom. De a Jóisten emögött is látta az igazságra szomjazó lelket, és azt mondta, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, ne védj erőszakot a lelkismereten, ne folytsd el magadban a Szentlélek belső bizonyságtételét. Tehát az ő megtérése se volt valójában pillanatnyi megtérés, távolról sem, volt előzménye bőven. És ezért azt mondhatjuk, hogy csak az eredmény számít, amikor egy más gondolkodású, más cselekvés törvényű ember, akkor az hiteles bizonyság annak, hogy újonnan született, és nem az számít, hogy pontosan mennyi idő alatt, vagy milyen körülmények között, vagy milyen hatásra. És azzal fejezném be ma a mai témánkat, hogy Jézus ugye ezt a szót használta, szükség néktek újonnan születnetek. Azzal az evilhági önző gondolkozásmóddal nem vagyunk alkalmasak az Isten világára, mert az Isten a szeretet, az önzetlenség, az adás, a szolgálat, és ez a törvény uralkodik az Isten világában is. És ezzel az embernek ezen a földön kell összhangba kerülnie, hogy alkalmas legyen az Isten országára. Hát akkor itt befejezzük is. Szeretettel látunk mindenkit legközelebb, mához két hétre. Akkor a viszontlátásra nincs mit.